De az első dolog, ami nekem föltűnt, és szeretném akkor, hogyha erről beszélnénk, hogyha van hozzá kedvetek, hogy számomra az utolsó hét az döbbenetesen más, mint az előző 3,5 év tulajdonképpen. Olyan, mint hogyha Jézus ki akarná hívni maga ellen a sorsot. Egészen természetessé válik a polgárpukkasztó magatartása Jézusnak. Természetessé válik az, hogy már nem semmi olyan mozdulatot nem tesz, mint korábban, miszerint elrejti magát előlük, akármilyen formában. Gondoskodik arról, hogy az események menete tovább folyhasson, mert még nem jött el az ideje. Ugye most, hogy tudja, hogy eljött az ideje, most, mintha még rá is játszon arra, hogy eljött az ideje. Most szándékosan egy kicsit sarkítok annak érdekében, hogy világosabb legyen az, amit mondani szerettem volna ezzel. Végigolvastam gyakorlatilag a teljes hét történetét újból, jószerivel mind a 4 evangéliumból, hogy ez vajon csak én érzem így, vagy pedig az evangéliumok tényleg valami ilyen képet mutatnak. És érdemes otthon nektek is végigolvasni, hogy mennyire ezt a képet mutatják. És tegnap elkezdtem Szilvinek ezt mondogatni, és azért is mondtam, hogy bennem is letisztuljon, hogy van-e ebben valami olyan, ami nekünk szól tanítványoknak. Ugye, mert a kérdés lehet csupán elemző, azt mondjuk, hogy jé, milyen klassz, vagy mennyire nem az, hogy meg is tudjuk talán magyarázni, hogy Jézus miért teszi így. Egyébként erről is beszélhetünk, de azon túl, hogy Jézus így teszi, vajon mi átéltünk-e hasonló dolgokat? Én személyesen tudom, hogy igen. Szívesen hallgatom, hogyha más is igen, és vajon hogyan lehet jól megtalálni azt, hogy milyen élethelyzetben, milyen szerepkört kellene elsajátítanunk. A polgárpukkasztás feladata, ami előttünk van, tehát az, amit Jézus úgy mondott, hogy nem azért jöttem a világra, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy tüzet hozzak alá, és hát igazából az az öröm, ha azt látom, hogy meggyulladt és ég, vagy pedig az a feladatunk, amit a boldog mondásokban azt mondja, hogy boldogok, akik a békességre igyekeznek. Na, hát ez az első ilyen kérdéscsoport, amivel az egész héten így szívemen volt, hogy ilyen szemszögből nézem át a Jézus halálát megelőző napoknak a történetét. Azért talán történeti adalékot hagyd tegyek hozzá, mert ez eléggé segíthet. Szóval 20 évekkel ezelőtt olvastam, és most eszembe jutott, hogy megkeresem ezt a részt, hogy Jézus tudta, hogy meg akarják jönni. Hivatalos forrásból tudta. Tulajdonképpen, hogy megszületett a döntés. A zsidó rendtartás szerint ragaszkodtak a formálisan is jogszerű dolgokhoz, és a babilóniai Talmudnak a följegyzése a következő, amit most elolvasok. Aki ismeri, az annál jobb. De hogy mennyire tudatában volt Jézus mindennek, második századból származik ez a Talmud idézet. A názáreti Jézust a húsvét készületi napján végezték ki. Eddig semmi új. 40 nappal előtte felhívást tettek közzé. Meg kell kövezni, mert varázsló és tévtanító, és félrevezeti Izraelt. Ha tud valaki valamit a mentségére felhozni, jöjjön és tanúskodjék mellette. Mivel azonban semmi mentséget nem találtak a számára, ezért a húsvét készületi napján kivégezték. Az eredeti szöveg felhúzták, tehát keresztre feszítették. Tehát igazából az elfogadási parancsot jóval húsvét előtt, valamikor még februárban kiadták Jézusra vonatkozóan, és mégsem tudták elfogni, legalábbis azokban a napokban még Jézus nem engedte, hogy elfogják, És János azt is pontosan elmondja, hogy miért nem tudták elfogadni. Ugye János evangéliumában azt mondjuk, hogy Jézus nem járt többé nyilvánossán a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Ez kb. 20 kilométerre van Jeruzsálemtől ez az Efraim. Na, de a tény az, hogy tehát Jézus tudja, hogy megszületett a körözés, Jézus tudja, hogy ez előre vetíti azt, hogy eljött az ő ideje, mégis azt érzékeljük, hogy nagyon tudatosan centizi ki ezt a néhány hónapot, ami még előtte van, aminek tudja, hogy a vége a keresztre feszítés lesz, és ennek a mérföldkövei, azok nagyon különös mérföldkövek, hogyha visszamegyünk akár csak Lázár föltámasztásához, akkor érzékeljük azt, hogy hogyan indul el egy ilyen lavina, aminek az eredményeképpen ott a nagy héten, ahol tart. Hiszen a Lázár föltámasztása az, amelyik végképp tűzbe hozza az egész Izraelt, a farizeusokat, és a Lázár föltámasztásának a híre, amikor eléri Jeruzsálemet, akkor adják ki ezt a rendeletet. Tehát a Lázár föltámasztása még valamikor február előtt történik. Hadd olvassam ezt az összefoglalót, amivel ez elkezdődik. Föltámasztja Lázárt. Különös az is biztosan hátad gondolatokat, hogy akkor meghallja Jézus, hogy Lázár meghalt, akkor még ott marad a Jordánon túl. Erre számtalan változat születik okoskodásaink, hogy miért maradt ott, de hogyha ezt már mind a szenvedés történetben ágyazottan nézzük, és Jézusra nem csak az ilyen idealisztikus Istenfia képpel nézünk rá, hanem úgy nézünk rá, hogy ő neki pontosan végig teendő útja volt, amiben beletartozott minden egyes momentum, a Lázár föltámasztása is beletartozott, akkor egészen különös, hogy mennyire hihetetlenül pontosan időzít az Isten. Szóval sokan hittek akkor benne, azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett, legalább a föltámasztást. És akkor az örök állandó, némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Mindannyian számolhatunk vele. Magunk életében biztos erre is tudtok példát. Bármit csinálsz, tudja, hogy visszajut előbb-utóbb.
Másnak már... Biztos, hogy rossz számokkal mentek oda is.
Nem, ez csak a dolgok rendje, ez kódolva van az emberben, de hogy... Mondja.
Hát lehet, hogy azért mondták el, hogy...
Hát, ha ti már hisztek.
Hát,
ha most már így hisztek.
Mert ez egy esélyes
a csoda volt.
Vagy lehet, hogy mentek erre a bizonyításra, ami 40 nap előtte volt, hogy valami jót mondanak Jézusról.
Akkor a főpapok és a farizeusok összehívták a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember sok csodajelet tesz. Ha tovább hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Közülük az egyik, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nektek, hogy egy ember halljon meg a népét, mint hogy az egész nép elvesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mert abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölt, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölt. És ide jön be a Talmud idézet, hogy kiadják a körözést. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja, és a vidékről sokan mentek fel Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték azért Jézust, és a templomban állva egymás között így beszéltek, mit gondoltok, már fel se jön az ünnepre? mert már tudott volt, hogy el akarják fogni, kiadták a parancsot. A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogyha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse, hogy elfoghassák. Lacikám, sziasztok! Kicsit rendhagyó módon körbeültünk, és ilyen kvázi megemlékezésszerűen. Jézus elfogása előtti hétről. Mondtam, hogy összeszedtem az 4 evangéliumból mindazt, ami összeszedhető, időrendben, sorrendben, és mellé raktam még egy ilyen babiloniai Talmud forrást, amelyikben le van írva, hogy 40 nappal a húsvét előtt már közzétette a nagy tanácsa felhívást, hogy aki bármit tud Jézus mentségére, az tegye meg, mert egyébként körözötté vált, és el akarják fogni, és ki akarják végezni. És mondjuk ezeknek a információknak a fényében talán jobban érthető az, hogy Jézus miért viselkedik úgy az utolsó néhány héten, mint ahogy viselkedik. Lényegesen bátrabban lép föl a farizeusok ellen, mint aki az utolsó lehetőségeket arra akarná kihasználni, hogy most a vezetőket próbálja még valamilyen módon jobb belátásra bírni. De az életművének a java részében a vezetők nem oly módon szerepeltek megszólítva, hogy direktbe, hanem a kihívásokra válaszolt. Itt most átmegy az ilyen direkt megszólításokban. És azt tettem föl kérdésnek, hogy mi átéltünk-e, vagy mi, nekünk van ebből valami tanúság? Van-e bármi a megemlékezésen túl? Hogy nem szükségképpen ez, de hogy vagyunk elég bölcsek ahhoz, hogy az élethelyzethez szabjuk a cselekedeteinket, hogy ne sodorjon a történelem bennünket, hanem valahogy Isten kezében élve tudjuk, hogy mikor kell kinek mit mondani.
Nekem most hát az, ami meglepett, hogy Jézus úgy azt mondja, hogy eljött az ő órája, és ez én nem tudtam úgy, hogy igazából most ezt ő jelzi, hogy Isten azt mondta, hogy most eddig és vége, vagy tehát, hogy ez mit jelent, és most igazából meglep az, hogy már 40 napval korábban az elfogadó parancsot, tehát igazándiból maga a hétköznapi, illetve az ő személyes történelme, tehát azt mondták, hogy eddig és nem tovább, itt vége.
Mert biztos volt neki kijelentése az atyától, hiszen állandó szoros kapcsolatban volt, és semmit nem csinált, amit nem az atya mondott neki, tehát én azt gondolom, hogy ezért több volt ez, mint...
Amikor megjelenti a halálát a harmadik alkalommal, akkor ez van benne, amit most mondom.
Igen, tehát hogy most ezt neki egyszerűen kijelentése volt. Tehát hogy nem annyira... Tehát hogy igazából én úgy látom, hogy a külső események azok csak mint egy kísérik ezt a dolgot. Tehát hogy beállnak Isten akaratába, vagy hogy mondjam. Tehát hogy nem azért van neki vége, mert kiadták az elfogadókkal, mert kiadták már, és aztán mi van az emberek? Összegyűl, tanácskoznak, stb. Véleményen neveti őket, tehát hogy ez így nem érdekes különösebben, de hogy igazából ő ezt belülről tudta, hogy az atya döntött így, hogy most van vége, és az emberek pedig akaratlanul is követték ezt az isteni tervet, beleálltak ebbe, minden ez, ugye erre számtalan példa van, hogy minden ezért volt. De ez egy érdekes kérdés egyébként, mert én is nagyon sokat szoktam ezen vacilálni, hogy vajon hogyan lehetne úgy járni Istennel, hogy én mindig tudjam, hogy most mit kell mondani, hogy kivel, hogy hát szóval nem tudom. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én nem tudok, vagy eddig még nem jutottam arra szintre, hogy én a hétköznapokban, minden pillanatban annyira ott legyek az Úrral, hogy tényleg képes legyen engem minden pillanatban úgy megszólítani, hogy én, volt már a példa, nem mondom, de az kegyelem volt. Tehát az, hogy akkor ő beleszólt az életembe, vagy belenyúlt, vagy képes volt, hogy mégis legyen ilyen példa, vagy tudjam, hogy ilyen is van. De hogy ez folyamatos lenne, azt nem mondanám. De nagy szükségem lenne erre, hogy, hogy mikor, melyik, igen, hogy mikor, melyik, hogy mikor van az, amikor szeriden kell, vagy amikor nem felesen, amikor oda tartani a másik orcámat is, és mikor van az, amikor viszont ki kell állni.
Kóstot kell fonni.
Igen. Hát, hogy ez nekem is kérdés.
Kérdezte a János Evangéliumban, hogy egyszer kiküldték a szolgáltatót, hogy fogják el, és nem fogták fel, és azt mondták, hogy soha ebben nem beszéltünk el az ember. És akkor nem fogták el. És amikor bevonult a Jeruzsálembe, akkor azt mondták a gyermeket, hogy Hozsánna áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hallod, mit mondanak ezek? Azt mondja, hallom. Érdekes, nem?
Ami nekem érdekes, az az, hogy végül is Jézus elérkezett a pályájára a zenitjére. És megint csak, és most egy picit viselkedés, de bennünket ugyanúgy foglalkoztatnak ezek, hogy vajon mikor jól csináljuk-e, tudunk-e élni a zenittel például, hogy amikor eljutott a pályájának a zenitjére, akkor olyat csinált, amit soha. Tehát normálisnak tartjátok azt, hogy mindegy, hogy virágvasárnapnak fogom most nevezni, de normálisnak tartjátok, hogy engedi a publicitást? Normálisnak tartjátok, hogy az a Jézus, aki amikor királlyá akarták tenni, akkor átment közöttük, és félrevonult. És nem egyszer, nem kétszer csinálta azt, mert hogy még letiltott az embereket, hogy még csak bizonyságot se tegyenek arról, ami velük történt. Ugyanez a Jézus, aki kerüli a publicitást 3,5 éven keresztül, most íme, hát egy furcsa dolgot csinál. Kvázi az embereket védőpajsként használja föl az események folyásának a lelassítására. Mert az természetes, hogy megvan gyövendőben is be akarja tölteni azt a feladatot, hogy bevonul Jeruzsálembe. De már nem úgy vonul be a Jeruzsálembe, mint korábban. Ő neki az státusa pillanatnyilag a körözött bűnöző. Hogyha bemegy csak úgy a templomba, mint ahogy korábban bement a templomba, akkor lecsukják és vége. Jézus él ebben az esetben a publicitással. És megengedi, nem csak, hogy megengedi, hanem elébe megy akkor, amikor elküldi a tanítványokat a szomszéd faluba a szamárcsikóért, amikor engedi, hogy az a fajta ünneplés és hozsannázás kísérje végig Jeruzsálembe, ami kvázi olyan hangulatot teremt, hogy ha ellene akarnának állni az írástudók, farizeusok, a templomőrség, akkor palotaforradalom robban ki az ünnep kellős közepén, vagy még az ünnep előtt, amit nem engedhetnek meg maguknak. Fölolvasom ezeket a részeket, jó? Jézus, és ez visszamegyek egészen a jerikói események utánig, tehát ismét János, Jézus azért 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. Mária ekkor elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Ekkor azt mondta egyik tanítványa, Iskáriótes Júdás, Simon fia, aki készült őt elárulni. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem adták az árát a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Jézus erre azt mondta, hagyj békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta azt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindig veletek. A zsidók közül nagyon sokan értesültek arról, hogy ő ott van, és nem csak Jézus miatt mentek oda, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Egy pillanatra, ha megállunk. Tulajdonképpen négy dolog történik ebben az apró momentumban. Az egyik egy ilyen abszolút profétikus cselekedet, az, hogy megkente Jézust Mária, és ami engem megfogott benne, az tényleg csak azért osztom meg, mert megütötte a szememet, a ház pedig megtelt a kenet illatával. És hiszitek vagy sem, nagyon kevésszer használja a Biblia az illatszót. Meglepően kevésszer. És ebből ez a kevés előfordulás is összesen három hely a Bibliában, és úgy igazából ezen kívül, ahol itt az illatról szól, a 2 Korintus az, amelyik arról beszél, hogy Krisztus jó illata vagyunk, és hogy a halál illatát terjesztjük azok számára, akik elvesznek, azok számára viszont, akik üdvözülendők, az életnek az illata vagyunk. Én gondolom, hogy nem véletlenül beszél az ige itt arról, hogy ez a kvázi jelképes cselekedet Jézus lábának a megkenése, amiről ő azt mondja, hogy a halálára készíti őt fel, igazából jó illatú. A keresztről szóló prédikálás, a halálról szóló prédikálás, az önmagában nem rossz illat azoknak, akik üdvözülendők. Másik az az, hogy a Judás árulása véglegessé válik. Ez az, amit előidéz. És ebben ugye az a tragikus, hogyha belegondolunk, hogy kiadják a körözési parancsot Jézus ellen februárban. És ott van a tömeg számára elég sok idő, mert ez 6 nappal történik húsvét előtt, hogy elárulják Jézust, és nincsen senki, aki el akarná árulni Jézust. Senki nem tesz rossz bizonyságot ellene. És akkor ímé, itt vagyunk Betániában, és a saját tanítványi körében megfogalmazódik a gondolat, hogy elárulom a Jézust. Szóval azért ez nagyon tragikus. És valahol az a félelmetes benne, hogy most nem Jézus árulásáról van szó, de azért annyira elárulásáról van szó a napjainkban, de azért annyira megint csak profétikus, amikor Jézus az kivetíti, hogy nem nagyobb ugye a tanítvány az ő mesterénél, és elmondja azt, hogy testvér testvérét fogja elárulni, és a szülő a fiát, és a gyerek az atyát fogja elárulni, hogy olyan sokszor tényleg az van, hogy a gonoszság az sokkal inkább onnan jön, ahol az ember nem várná valahol, vagy ahol arcú csapásként éli meg. Harmadik az, hogy a zsidók kimennek Betániába látni Jézust és Lázárt, és hogy ez tulajdonképpen azt jelzi, hogy Jézusnak a népszerűsége az soha nem látott magasságokba ível föl. És a negyedik, ami szintén ennek a kiváltójaként a főpapok tervezik, hogy főpapok úgy gondolják, hogy akkor fokozni kell az ellentételezést, és akkor nem csak Jézust kell megölni, hanem meg kell ölni Lázárt is. Tudom, hogy semmilyen újat nem mondok ezekkel, de azért mindig megdöbbent az, hogy ennyire nincs új a nap alatt. Ennyire ma is azt éljük meg mióta világ azt éljük meg, hogyha valaki fölállt az Isten nevében, akkor nem csak őt pusztítják el, hanem szívek szerint elpusztítanák mindazokat, akik kapcsolatban állnak vele. És ugye aztán a Jelenések könyvében is azt olvasjuk, hogy amikor az asszony ellen menne, és nem tud vele mit kezdeni, akkor majd a fiak ellen megy, és majd azokat pusztítja a sárkány. Szóval akárhogy is, azt hiszem ez mind benne van abban, hogy milyen módon érlelődnek az események, mindegyik oldalon érlelődik. Jézusnál az, hogy a zenitjén áll a tevékenység és a népszerűség, szomorú ellentételezés, hogy Júdás mélyebbre süllyed, mint valaha, és a főpapok pedig úgy döntenek, hogy akkor meg kell ölni Lázárt, és nem csak Jézus, hogyha egyszer ez ekkora népszerűségre tesz szer. És akkor van ez a bizonyos jelenet, hogy ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik,
menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, amelyen ember még soha nem ült. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezné, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi, és azonnal elengedi azokat. A küldöttek elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán, az ajtó félfához kötve, és eloldották. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái, mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, azt mondták, az Úrnak van rá szüksége. Ekkor hagyták őket elmenni, és oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólt, mondjátok meg Sion leányának, imé a te királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, teherhordó állat csikóján. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. Szeretném valamire fölhívni a figyelmet, és az pedig az, hogy a jelenet eddig semmilyen olyan dolgot nem tartalmaz, ami ne csupán a proféciából merítene. Semmi olyat. Ebben nincsen benne még a tömeg. Itt a tanítványok intézkednek, a tanítványok mennek el, a tanítványok hozzák vissza, és úgy olvassuk, hogy a tanítványok azok, akik a felső ruhájukat ráterítették, ő pedig felült rá. És fölmerül a kérdés, hogy a proféciák a Jeruzsálembe való bemenetelt hogy képzelték el? Azt, ami ezután történik, hogy képzelték el? Mi volt az Isten terve arról, ami ezután következik? Az volt-e az Isten terve az ezután következő órákról, mint ami történt? Elolvasom, hogy mi történt. Elolvasom Jézusnak a reakcióját rá, és akkor talán ez a kérdés értelmet nyer. Hát eddig csupán profécia. Most jön a sokaság. Az a sokaság azért, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sírból, és feltámasztotta a halálból, bizonyságot tett mellette. Judit szavaival élvez, önmagában semmi rossz nincs benne. Ez a megtapasztalás, az emberi megtapasztalás, amelyik természetesen pozitívan nyilatkozik arról, amit megélt. Tehát bizonyságot tett mellette. Tovább, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, elébe ment, mivel hallotta, hogy ezt a csoda jelet tette. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások meg a fákról gajakat vagdaltak és az útra szórták. Amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, békesség a mennyben és dicsőség, Hozsánna a magasságban. Elég hosszú, amikor így összeszeded az evangéliumokból a hozsannázóknak a szavait, akkor ebben mindez benne volt. Benne van az embernek a képzete arról, hogy mi fog most történni. Hálákat az az Istennek az eddig megért csodákért, és eddig abszolút pozitív. Abból táplálkozik, amit látott. De már projektál, kivetíti, hogy mit akar ebbe belelátni, hogy miért történt minden. Eufórikus hangulat uralkodik, ami persze olyan értelemben a múltból táplálkozik, hogy Jézus megtett, valóságosan megtett csodái okán örülnek az emberek, de úgy gondolják, hogy ez a megtett csodahalmaz, az nem fog ott véget érni, hanem előrevetíti azt, amit ők igazán vártak, mindig is vártak, és mi az, amit vártak, és mi az, amit kvázi hitben hálát adtak, hogy a mai szavakkal éljek, amikor az emberek olyanért adnak hitben hálát, amit csak ők projektálnak ki, mert nem az Isten mondta neki, és azt mondják, hogy Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Kész, nem szűnt meg a királyság. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Nem szűnt meg az ország. Mi országot akarunk, királyt akarunk. Hozsannázunk mi az Istennek, de adjon királyt, meg adjon hozzá országot is. És adjon békességet. Békesség, mondják ők, a hozsannázók a mennyben, és dicsőség. Hozsánna a magasságban. Miért mondom ezt? Mert mi annyira megtanultuk ki a keresztény sztereotípiákat arról, hogy a virágvasárnap az valami olyan fenséges és magasztos, amikor végre elismerik Jézust, nem hogy végre, addig is elismerték, de amikor láthatóan verbális bizonyságot tesz mindenki, és hozsánázik a tömeg, és utána ugye különböző tanításokban mindig fölmerült a kérdés, a nagy kérdés, hogy hogy lehet az, hogy egy hét múlva ez a tömeg feszítsd meget kiabál. És akkor persze vannak megoldások, amik azt mondják, hogy ez nem ugyanaz a tömeg, ez egy másik tömeg. Az a tömeg biztos otthon ült és sírt. És biztos, hogy nagyon sok megoldást lehet találni. De azért azt gondolom, hogy amit én érzékeltem és érzékelek belőle, és amit talán mindannyian érzékelünk belőle, az az, hogy ez a hozsánna nem a kapcsolatnak szólt. Nem a Jézusnak szólt, az Isten fiának. Nem annak a Jézusnak szólt, aki szerette volna megismertetni magát az emberekkel. Ez a hozsánna az egy illúziónak szólt. Ez a hozsánna egy projektált hozsánna volt, egy dicsőséges jövőkép okán fölzendülő hozsánna volt, ami persze, ezért mondtam rögtön az elején, Jézus számára olyan értelemben fontos volt, hogy megengedte, hogy a dicsőítő, hozsánnázó sokaságnak, a néptömegnek az eufórikus vágyakozása kitolja az eseményeket, hogy egyáltalán bemehessen Jeruzsálembe, miután már kiadták ellene az elfogató parancsot, hogy ráülhessen a hozsánnának a hullámhosszára, és ezen a hullámhosszon bemehessen a templomba, és kiűzhesse mondjuk a pénzváltókat. Hogy ennek a hozsannának a hullámhosszán elmondhassa azokat a nagyon súlyos és kemény üzeneteket, amiket a következő napokban folyamatosan mond a farizeusok, írástudók és a népvezetői ellen. Tervezett? Tervezett. Persze, hogy tervezett. Használja azt, hogy a népek más látnak bele, mint amit igazából ő szeretne, hogy belelássanak? Használja. Nemtelen? Nemtelen. Sokkal korábban megtehette volna, nem tette meg, mindvégig visszahúzódott, mindvégig ellenállt a népszerűségnek, mert nem a népszerűség okán akart az emberek szívét megnyerni, hanem minden ember személyesen akart megnyerni, és ma is minden ember személyesen akar megnyerni, és amikor fölmerül bennünk ma is az, hogy a tömegpszichózis, a tömeghozsánnázás, a tömegkirályságvárás, a tömeg, akármi várás, ami körülvesz bennünket, mindenfajta minősítés nélkül mondom, de tényleg körülvesz bennünket. Megint csak azt mondom, hogy nemtelen? Nemtelen. Isten ezt is tudja használni. Krisztus ezeken keresztül is végre tudja vinni azt, amit véghez akar vinni. Szóval nem gondolom, hogy a sokaság bármit meglátott volna az Isten tervéből. Ők tényleg csak abban az vágyban értek, hogy beteljesülhet az álom, és végre szabad lesz Izrael, megszűnik az ellenállás. Egy eszmét láttak, nem pedig a mögötte a Jézust. És akkor tovább olvasom, hogy mit reagál Jézus. Mert az, hogy ez félreértés, azt Jézus világosan látja. Engedi a félreértést. Hagyja, hogy vakok legyenek, és ez azért is mondom, mert ugye múlt két alkalommal látásról beszéltünk, és most egy nagyon furcsa dolgot látunk, hogy Jézus hagyja, hogy vakok legyenek, de nem hagyja szó nélkül, hanem a következő módon reagál. ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta. És azt mondta, vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemeid elől, mert jönnek rád napok, amikor ellenséget, sáncot emelnek ellened, körülvesznek mindenfelől, megostromolnak és földre tipornak téged, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Hát azért elég különös. Jézus azt mondta nekik, hogy de jó lett volna, ha csak akár-e mai nap megláttátok volna azt, hogy mi az, amit én várok, de nem láttátok meg. Hoztátok a pálmákat, leterítettétek a ruháitokat, egy eszmét dicsőítettetek, és egy eszmének a zászlajára tűztetek föl engem, nem engem szerettetek, egy eszmet zászlajára tűztetek föl engem, és nem ismertétek föl azt, amiért jöttem. És azt mondja, hogy bárcsak, ez volt az utolsó lehetőségetek, bárcsak akár a mai napon felismertétek volna azt, hogy mi van a meglátogatás mögött. És aztán elhangzik a profécia, aminek a beteljesedését ismerjük. Azért engem megrendít. Szóval megrendít, mert fölteszi a kérdéseket nekem is, mindannyiunknak, hogy ez az eredménye az annak, amikor egy eszmét szolgálunk, nem pedig az Isten szolgáljuk? Hogy nem vesszük észre a meglátogatásunknak az idejét? Hogy ténylegesen ilyen nagy a veszély, hogy a tömegpszichózis eltérít bennünket az Isten akaratától, és utána, mielőtt észrevennénk, tulajdonképpen átmegyünk azon a metamorfózison, ami ilyen, innentől kezdve nem is olyan nehéz, hogy a ünneplő sokaság feszítsd meget kiáltson néhány nap múlva, amikor a be nem teljesedett reményeik okán kudarcként élik meg azt, hogy az eszme az nem teljesedett. És a Judás kétségbe esett kísérlete, hogy hát, ha mégis elő lehet csalogatni az eszmét azzal, hogy elárulja a Krisztus, az is sikertelen. De ez már a következő történet. Folytatom. És amikor bement Jeruzsálembe, felbojdult az egész város. És azt kérdezték, kicsoda ez? A sokaság pedig azt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Jézus bement a templomba, ahol vakok és sánták mentek hozzá, és meggyógyította őket. Annyit szerettem volna itt megállni egy percre, hogy mennyire különös, hogy újból és újból van egyfajta monotonitás, már máskor is jeleztem, hogy Jézus teszi a dolgát. Ennek a mondatnak, hogy vakok és sánták mentek hozzá, és meggyógyította őket, nincs nagyobb teológiai hozadéka. Azt mondhatnám, hogy a mindennapi rutinnak volt a része, de néha ez a legnehezebb. Különösen akkor nehéz, amikor krízis helyzetben élünk. És azt gondolná az ember, hogy az gondolatait betölti a túlélésnek a sürgetése, a agyalás, hogy hogyan lehet, mi lesz, hogy lesz. És Jézus elképesztően, egyszerűen és nyugodtan bemegy a templomba és teszi a dolgát. Belovagol a tömegek hullámhosszán, nem engedi meg, hogy körözött bűnözőként kerüljön be a templomba, hanem bemegy és teszi a dolgát, és nem tudnak vele mit kezdeni. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik folytatták, mert akik azt kiáltozták még a templomban is, hogy Hozsánna Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom. Sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Azért örülök csak annak, hogy ez a két mondat itt föl van jegyezve, mert azért ez egy megnyugtató zárás a Hozsánnák ügyében. Jézus nem dicséri meg a tömeget a hozsannázásért, sőt, sír amiatt, hogy nem ismerik fel a meglátogatásnak a valódi célját, de itt, amikor a gyermekek hozsannáznak a templomban, itt a világ természetes rendjeként éli meg azt, hogy Isten a csecsemők és a kisdedek által szerez dicsőséget. Olyanok, akik nem politizálnak, akiknek nincs királyságképük, nincs különösebb, semmi más nincsen bennük, csak valahogy mégis átragad rájuk valami abból a fajta lendületből, lelkesedésből, ami akkor, amikor szűz és tiszta, akkor valóban dicsőíti így az Istent. Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába 12-vel.
Mivel visszaugrattam ezt, mert én már megint az vagyok, aki a fogadatlan fogától a zsidóknak, mert hogy ha belegondolunk, ugye a tanítványok, akik a legközelebbi szűk körbe voltak, és vele jártak 3 évig, igazából nekik sem volt világos képük arról, hogy miről szól ez az egész. Az utolsó pillanatig, ezt nem beszéltük meg, ez nyilvánvaló, tehát hogy ők sem tudják, és valahogy egyrészt azt gondolom, hogy ha én a saját 33 évemet végignézem, nem tudom, hogy máshol volt, mert az első naptól minden nagyon világos volt, de hogy azt gondolom, hogy Isten vezetett egy úton, amíg eljutottam idáig, hogy most azon a szinten vagyok, ahol, és hogy kezdem sejteni, hogy miről szól ez a dolog, meg az Istennel való közösségről a kapcsolat. De hogy nagyon sokan egy teljes zöldségben és éretlenségben kezdik ezt az egészet, és teljesen más elképzelésünk van. És ez persze nagyon függ attól, hogy hol jövünk föl, már úgy értem keresztényként, tehát hogy hol születik meg a hívő, és akkor abban a közösségben, ami ott van. És aztán utána persze nagyon sok mindenről kiderül, hogy hát ez azért nem egészen úgy van, vagy nem úgy gondolja Isten. Nagyon sok mindent le kellett tenni az életemben, nekem is, aztán utána, hogy egy mélyebb Istenismeretre tudjak jutni. És azt gondolom, hogy itt a tömegnek is, amikor ő nekik volt egyfajta tanítás, egy eszme szerint, amit nekik tanítottak folyamatosan, hogy majd ki lesz a messiás, és hogy honnan lehet felismerve, mit fog ő csinálni, vagy ilyesmi, egy olyan helyzetben hát elég nehéz lett volna igazából felismerni azt a meglátogatást, ami volt, és én igazából annak is, tehát próbáltam keresni, például miben hisznek a mai zsidók. Tehát, hogy milyen messiást várunk egyáltalán, és miben a római uralomtól való szabadulást várják, de nem nagyon lehet egyébként, vagy én nem találtam róla annyira sok dolgot, de szóval tehát, hogy nem, tehát oka valami miatt elég nehezen tudják elfogadni. Persze erről már tehet a történelem, mert amit csináltak a keresztények Jézus nevében az elmúlt évezredekben, de szóval, tehát amit mondani szeretnék, tehát hogy nem volt azért az annyira egyszerű szerintem, vagy nem nagyon volt, hanem Mária, vagy néhányan voltak, akik úgy megsejtették, hogy miről szól ez a dolog, de még a középtanítványok sem tudták.
Még Júdás sem.
De többiek sem.
Ja, szerintem is mi, akik így már a teljességében itt van előttünk az ige, mi könnyen mondjuk azt, hogy csodálkozunk, hogy nem ismerték fel, vagy de azért ott akkor bennem.
Hát nézzük, azt hiszem, hogy azért valahogy, ami majd ezután következik ennek a ügyek a megátkozásának a része, Ha nem is magyaráz, de valamit azért érzékelünk belőle. Ugye azt mondják a népek, akik ehhez értenek, én nem értek hozzá. Fügefánál előbb jelentkezik a gyümölcs, és utána jelentkezik a levél. Mármint a gyümölcs kezdemény, vagy minden. István, akkor teljesen
igazából a fügének a termésével mi nem találkozunk. Az, amit fügeként teszünk, az a fügének a virágja. A füge úgy kezd el nyílni, ugye, hogy először a hajtás végén ott van az az icipici, néha csak ilyen pici kis valami, amiből a virág majd kinő. És a és igen,
és először jön a levél.
Utána jönnek a levelek, igen. Az a kis valami az nagyon sokáig ott van, általában várja a jó időt, azt kell, hogy mondjam, tehát körülbelül 3 hét múlva szerintem ott lesznek már a fügefánkon az a pici, ha észrevették a
bejelentőt. Nagyon jó, hogy neked van fügefán, autentikus, forrás.
és egyszer csak majd robban és pillanatok alatt megnő nagyra, de az a virág, tehát az a valami, az a füge.
Én azt gondolom, hogy én nem értek ehhez, de amit értek belőle, az mégiscsak az, hogy itt nem az a kérdés, én azt hiszem, hogy milyen érettségi fokon van az ember. Akkor sem az volt a kérdés, hogy milyen érettségi fokon. Nem, hogy benne van-e a termésnek az ígérete. Vagy pedig nagyon gyorsan leveleket növesz, nagyon gyorsan szépnek tűnik, nagyon gyorsan élőnek tűnik, de a valóságban nincsen semmi olyan dolog rajta, amiből az a reménye lehetne bárkinek, hogy ezt majd egyszer egy éve egy gyümölcs lesz. És én nem hiszem, hogy Jézusnak óriási elvárásai voltak, és megértem ezt a fajta megközelítést, hogy hát mindannyian éretlenen indulunk. Igen, mindannyian éretlenen indulunk. De valahol valami van mindannyiunkon. Valahol az Istennek a magja, vagy az Istennek az a...
De azt is tudom, magamból jön.
Hát persze, hogy nem. Na de hát azért élt velük Jézus 3,5 évet. Vagy nem?
Nem veled vitatkozom, ilyenkor is
vagyok. Tudom, én meg csak hangosan gondolkodok, hogy valahol, ha puszta tényeket látom, akkor van egy kisebb tömeg, ez amelyik jelen volt a Lázár feltámasztásán. Aztán utána terebélyesedik a tömeg, hallják azt, hogy mi történt, akkor ők is csatlakoznak, tudod, ez a klasszikus népmozgalom. Aztán végén már mindenki megy az utcán, és senki nem tudja, hogy pontosan miért megy az utcán, de megy az utcán, és mondja azt, amit az összes többi skandál. Nem tudom, én sem, csak azt gondolom, hogy amikor Jézus megáll, és ebbe az egészbe olyan borzasztó nagy örömét nem leli, hanem sír Jeruzsálem fölött, hát akkor nem a főpapok fölött sír csupán, meg nem a
vélástudók fölött. De én megértem Jézus, hogy sír, meg így retrospektíve én is sírok, mert ez tényleg borzasztó. Érteni őt abszolút, csak én csak a másik oldalról próbálom belejeszkedni, empatikusan a tömegnek a helyzetébe.
Kellett volna többet tudnia.
Igen, igen, tehát hogy kellett volna többet tudni, vagy honnan tudhatod volna többet.
Jó, mondjuk azért azon ment, hogy miket csinált, azért nem, előtte nem így csinált.
Igen, de volt nekik egy képük arról, hogy majd a messiás király, tehát felismerték, hogy messiási csodák vannak, meg minden, csak arra voltak tanítva, hogy a messiás majd...
Az a baj, hogy azokról a felállások, hogy mentegetni akarod őket. És nem akarja senki elítélni őket, de most helyezzük ezt az egész szituációt a mába, jó? Nem sok ember van, aki ma úgy élheti le, azt gondolom Magyarországon az életét, hogy ne hallotta volna az evangéliumot valamilyen formában. Nyilván az a mi felelősségünk, hogy tényleg hallja mindenki, tehát már úgy értem, hogy a hívőké, de alapvetően hallja. És te most mégis azzal mentegeted, hogy igen, de megvolt a maguk elképzelése az Istenről. Egy kis ezoterikával, egy kis sötétséggel, egy kis hókusz-fókusszal, egy kis máriázással. Isten meg azt mondja, hogy nem azt kérem számon rajtad, amit magad hozzátettél, hanem amit rólam tudsz. Azt mondtad, hogy benned is sok mindent alakított Isten. Az igaz, de amikor megtértél 33 éve, akkor pontosan annyit kaptál tőle, és pontosan annyira válaszoltál, ami benned volt. És amennyi elegendő volt arra, hogy üdvösséget kapjál. Tehát én azt gondolom, hogy nem igazságtalan az Isten, én visszafele gondolkodok, pontosan tudja, hogy mi az, amit magáról megosztott ebbe a környezetbe.
De azt gondolom, hogy ez a kérdés azért sem igazán releváns, mert itt messze nincsen igazságszolgáltatásról még szó, itt sírásról van szó. Itt arról van szó, hogy eljut Jézus arra a pontra, amikor tudja, hogy neki már nincsen lehetősége személyesen ébreszteni személyesen a többieknek a lelkiismeretét. Van egy korlátozott néhány napja, 5 napja, addig, ameddig még ő itt lesz közöttük, és sajnálja, hogy ennyi velük töltött idő után, és még ott tartanak, mint az a leveles fügefa, akin aki nem lehet más látni, mint ezt a típusú levelet, hogy újjon, hozsannázik, királyért ad hálát, országért ad hálát, a mennyekért ad hálát, mindenért hálát ad, tényleg, nagyon, komolyan, őszintén, halleluja, 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 igen, 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 csak éppen semmi több. Csak éppen az Isten nem látják, csak éppen a fiút nem látják, és lehet, hogy nem így van. Nekem figyelmeztetés. Ugye én a kérdést úgy vetettem föl, hogy hát mi is ki vagyunk téve, mert ez vesz bennünket körül, és mi saját magunk döntjük el, hogy csatlakozunk-e a hallelujázó tömeghez, abban a hitben, hogy jól csinálják, vagy pedig nem csatlakozunk a hallelujázó tömeghez, nem azért, mert hogy ők rosszul csinálják, hanem azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy valamilyen más módon hívott el az Isten a gyümölcs termésre. Nem a tömegen keresztül, hanem a vele való kapcsolaton keresztül. De itt megállok, mert innen könnyen átmennék olyan mondatokba, amiket félre lehet érteni. De nekem csak ez a tanulság belőle, nem több. Nem több. Én megvívom ezt a harcot. Szerintem ti is, de higgyétek el, mindannyian megvívjuk ezt a harcot, mert én úgy élem meg, hogy na, nem jövök elő ilyen mondatokkal, amiket jól ismertek, hogy én minden nap küzdök az Úr előtt, hogy Uram, nincs ez halálra ítélve, amit csinálunk? Higgyétek el, hogy tényleg, a szónak abban az értem, hogy borzasztóan nehéz azt gondolni, hogy a klasszikus vicc, tudod, hogy megy az autópályán, és nem tudod, hogy szembe mész a forgalommal, és te vagy a lökött, amikor nem állsz bele a forgatagba, és nem olyan módon éled meg az életedet, mint ami a normatíva, vagy pedig Isten vezetését követed. Na de itt le is zárom, minden esetre különös, hogy még ebben a történet sorozatban is visszaköszön ez a dilemma, amit szerintem mindegy, hogy hol és mikor, de minden Isten személyesen kereső, tehát személyesen, nem a tömegeken keresztül, hanem személyesen kereső ember szembenéz, hogy vajon jól csinálja-e. Vajon akkor is, amikor tetejében azt látja, mint amit akkor lehetett látni, hogy Jézus nem áll ellen. Vannak pillanatok, Jézus sokszor ellenállt annak, hogy királyát tegyék. És íme most nem áll ellen. És persze az ember szelektív azt választ ki, amit akar az igéből, és aki pedig ezt akarja kiválasztani az igéből, hogy ez a dolgok normális rendje, akkor óhatatlanul szembe kell néznem azzal, hogy vajon lelkifurdalással teszem azt, amikor másképp döntök, vagy nem. Én ezt mindig egy picit úgy tekintem, hogy engedjétek meg, hogy én meg megosszam az életemet, meg a gondolatomat, mert mindenfajta mutogatás nélkül vívódásaimat osztom meg, mert szerintem ez mindannyiunknak a vívódása. Na, egy picit tovább megy. Mondjad. Hát hogyne.
Nekem az az érdekes, hogy ugye Jairus lány az éppen, hogy meghalt. A nagy mit, mint nem említő, hogy akkor halt meg. A Lázár azt mondja, már négy napja meg sírt. Ha ő nem mondja a tanítványai, vagy valami, ha azonnal elindul, akkor csak két napos halott lesz volna Lázár.
Folytatom az olvasást. Tehát az első nap bement, jól megnézett mindent, kiment. Tudta, hogy megosztja a népeket, és ettől nem volt lelkifurdalás. Ezt csak közbe vettem, hogy nem tudom, ti rátok akasztották már ezt a szerepkört, hogy megosztó személyiség, vagy rám akasztották ezt a szerepkört, és bizony nem annyira egyszerű ezzel együtt élni, őszintén, tisztán tudni azt, hogy az Úr okán vagy az, aki vagy, és egyszerűen azt teljesedik, amit Jézus magáról mondott, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon, hanem hogy tüzet hozzon. Vagy pedig tényleg annyira összeférhetetlen vagy, hogy az összeférhetetlenség az negatív, míg a megosztó szerepkör az nem szükségképpen negatív. Másnap pedig, ahogy elhagyták Betániát, megéhezett. És meglátva messziről egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál valamit rajta, de odaérve levélen kívül mást nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. Akkor Jézus azt mondta a fának, soha többé ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallották ezt a tanítványai. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árultak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit is feldöntötte, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Majd így tanította őket, nincsen én megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor beesteledett, ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy az gyökerestül kiszáradt. És Péter visszaemlékezve azt mondta neki, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt, higgyetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz néktek. Amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyi atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok, mennyi atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. A tanítások előtti eseménysor az itt ér véget, és a tanítások, amit a héten elmond, az egy következő etap. De viszont van ebben a néhány utólag most felolvasott versben is valamennyi, gondolom így most, hogy együtt halljátok bennetekben is kérdés vett föl. Hogy jön megint ide a megbocsájtás kérdése? És az a különös, hogy van valami, ami talán segíthet megint a megértésben. Amit elolvastunk, az első rész az tulajdonképpen nagyon-nagyon markáns lázadása fönnálló rendellen. Bemegy a templomban és csinálja, amit csinál. Ennyire markánsan soha így nem lépett föl. János elején ugyanez a történet lejátszódik, az egy más kérdés, lehet, hogy mind a kettő igaz, de alapvetően inkább a markánságával foglalkoznék. Kvázi kérlelhetetlennek tűnik Jézus abban, amit akkor ott ő csinál, ahogyan...
Meg volt a véleménye a ceremóniáról.
Meg volt az egészről a véleménye, így van. Meg azt is tudta, hogy miért, és idézi is, hogy meg van írva, meg volt írva, tehát minden rendben van, ti rosszul csináljátok. És aztán kimennek Betániába, ott töltik az éjszakát, és reggel, ahogy mennek vissza, a tanítványok azt látják, hogy hát ez a szerencsétlen fügefa elszáradt. Én tudom, egy jó érzésű ember mit gondol erre, de azt mondja, nem tudom, merünk, mi merült föl, de hát uram, hát kellett ezt tenni? Hát mi a csodának? Itt volt, legalább szép volt. Lehet, hogy nem adott túl sok gyümölcsöt, de legalább szép volt megátkozni. Hát nem túlzás. Ez a fajta kérlelhetetlenség, ez a fajta szenvedély, ahogyan... Jó, az, hogy az atyád házában szenvedélyes vagy, és kiűzöd a pénzváltókat, meg a galambárusokat, az még csak-csak érthető. De hogy egy ilyen értelmetlen cselekedetet csináljál, azért az nehéz felfogni. És akkor elhangoznak ezek a mondatok. Hogy Jézus igazán nem azt válaszolja, nem mond semmit arra, hogy jogos, nem jogos, hogy ő megátkozta a fügefát, vagy nem átkozta meg, hanem jön egy olyan gondolatkörre, ami már nagyon ismerősen cseng a tanítványok fülében, mert nem először, nem másodszor hallják ezt, ahogyan Jézus azt mondja, hogy ha volna akkora hitetek, mint amekkora nincsen, akkor azt mondnád ennek a hegynek, hogy vesd magad a tengerbe, és megtenném. És összeköti egy lendülettel három elemet. Összeköti a hitet, összeköti az imádságot, és összeköti a megbocsájtást. Nekem talán két olyan tanúság van az, amíg bennem megmaradt, megérlelődött. Az egyik, hogy ezek nem szétválaszthatók egymástól. Lehetsz te nagy imaharcos, hogyha nincs a szívedben megbocsájtás, meg lehet óriási hited, ugye, hogy Pál mondja, és mielőtt elkezdtük az együttlétet, Gábor itt mondott néhány mondatot arról, hogy igen, a hit akkor is működik, hogyha egyébként nincsen olyan módon fedezete, mint ahogy az Isten szeretné, hogy legyen fedezete. De ezek nem szétválaszthatók egymástól. És akkor, amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti bennem az Istennek a szent lelke, ez a megbocsájtásnak a kérdése. Talán azért is, mert, és itt csatlakoznék a múlt héthez. Múlt héten arról beszéltünk, meg az előtte levő héten is arról beszéltünk, hogy Istennek az a célja, miközben bennünket nevel, hogy megtanuljunk úgy látni, ahogy ő lát. Az ő szemüvegén, az ő nézőpontjából értsük a valóságot. Aztán történnek ezek a furcsa események, nem csak a bevonulás, de ez a fajta már-már kegyetlen tűz, ahogy Jézus föllép itt ilyen-olyan módon. És akkor Jézus végső következtetésként ezt mondja, hogy ne tévesszem meg benneteket mindez. Nem elég Isten szemével látnotok a valóságot, hanem Isten szívével kell megtalálni a megoldást a valóság kezelésére. És ez pedig a megbocsájtás. És valahol ez az, ami nekem ebben a vasárnap, nem vasárnap, de virágvasárnapi környéki üzenetben a legmeghatározóbb, hogy meglátni azt, hogy a valóság az fontos, Isten szemüvegében keresztül való látás fontos, de nem tudsz helyesen cselekedni, nem tudod szétválasztani még az ítélettételben sem azt, hogy mikor mi a helyén való, hogyha nincsen bennünk az Isten szíve, ha nincsen bennünk az a szív, amelyik alapvetően a megbocsájtásnak az érzülete. Én azt hiszem, hogy nagyjából ezek voltak, amiket szerettem volna elmondani, vagy ma közösen ugye erről beszélni. Minden nap látunk rengeteg borzalmat, jót, rosszat. Tehetünk ítéletet, védhetjük az atyának a házát. És ugye számos eset volt, akár csak a mi történelmünkben és személyes történelmünkben, amikor elhangoztak ezek a fajta frázisok, hogy az atya házának a védelmében csinálják az emberek, amit csinálnak, hogy végeznek, kiutasítanak rendre, semmi extrát nem csinálnak, csak védik az atya házának a tisztaságát, az atya házának a becsületét, hivatkoznak a Jézusra, és elfelejtik, hogy Jézus ugyanezen a napon, ugyanezzel a kezdeményezése vagy a lendülettel arra tanította a tanítványokat, hogy nem hivatkozhatnak mindenre, addig, ameddig nincsen bennük az atya szíve. A megbocsájtásra való készség, az új kezdet megadására való készség egymásnak, készek lenni arra, hogy bizalmat szavazzunk, elfelejtsük. Addig, amíg ezek nem tanuljuk meg, addig, hát azon sem nagyon csodálkozzunk, megint olyat mondok, amit többször mondtam, hogy nem történnek csodák az életünkben. Mert hát hogyan lehetne? Hogyha nem tudunk az atya szívével gondolkodni, nem az atya szívével megbocsájtani, az atya szívével, nem csak látni, hanem az atya szívével egymáshoz fordulni, akkor Jézusnak azok a mondatai, ami a hitről szól, az akkora hitetek volna, mint a mustárban, meg az imádkozásnak az erejéről szól, az mind amiatt válik sokszor elérhetetlenné, mert nem tudunk megbocsájtóak lenni, és ilyen módon nem tudunk az atya szívével fordulni egymáshoz, és azt tenni, ami tényleg az atya akar, időnként a korbácsot, időnként a gyógyítást, de mindezt akkor, hogy az ő szíve az, amelyik munkálkodik bennünk. És aztán azzal fejeződik be ez az egész rész, hogy és ismét Jeruzsálembe mentek, és minden nap tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig igyekeztek őt elveszíteni, és tanakodtak, hogyan veszíthetnék el. Féltek ugyanis tőle, mivel hogy az egész sokaságot lenyűgözte a tanítása. De nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Tulajdonképpen ezzel fejeződött be ez a rész, és megint azt érzékeljük, hogy még a hét is úgy telik el, ha nem lett volna az a Júdás. Tulajdonképpen ez a érdekes, hogy ezekből a mondatokból az derül ki, hogy nem tudtak mit tenni. Ki volt adva az elfogadó parancs? Minden képletszerűen világos és tiszta volt. De nem tudtak mit tenni, mert lenyűgözte a népet a tanítása, rajta csüngött, őt hallgatta. És Jézus kihasználva megint ezt a történelmi helyzetet, ami eddig talán még sose volt, úgy dönt, hogy ez a hét a szókimondásnak a hete. És a célközönség ezen a héten már nem a tanítványok, és azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert ugye a tanítványság volt mindez idáig a fókuszban, hanem a vezetők, és a nép, és a jövő. És csak így, ezt már csak kigyűjtöttem, talózgatva, mert ezt már mindenki otthon fogja végignézni. A szókimondás hetében ezek az események tartoztak bele, fölteszik neki a kérdést, hogy micsoda hatalommal cselekszed ezeken. Tipikusan...
Visszakérdező is,
hogy ellenáll Jézus. Tehát semmi jele nincsen annak, hogy ne áll ellen. Következő az egy apának két fia van, kéri őket, hogy menjenek ki. Az egyik azt mondja, hogy kimegyek, de nem megy, a másik azt mondja, hogy nem megyek, és kimegy. Elég a fogadkozás. Utána jön a szőlőművesekről való példázat, és kemény ítélet, hogy más népetnek adatik az Istennek az országa. Ilyet még soha senki nem mert egy vezető szemébe vágni, hogy kész, vége, más nép kapja meg az országot. Utána jön a mennyegzői ruha kérdése, a királyi mennyegző és a mennyegzői ruha kérdés. Itt csak egy mondatot hadd jegyezzek meg, biztos, hogy sokaknak fölmerült ez a kérdés, hogy milyen empátia készsége van annak a királynak, aki bemegy, úgy hívták be az útról, meg az útférről, meg a útszegletekről a népeket, és szedetvetett bandát hívtak be, kvázi az ünnepségre, és akkor azt látja, hogy az egyiken nincsen mennyegzőről, ha is kivetik a külső sötétséggel. Ha ennyi igazságtalanabb dolgot, hát akkor ne hívja be. Jobban járt az, aki azt mondta, hogy elmegyek a szőlőmbe, meg feleséget vettem, és kimentette magát. Hát ő róla nem mondja, hogy ott lesz sírás, meg fog. Ez a szerencsétlen ember engedett a hívóknak, belépett a lakodom, és gyorsan ki is van. 21. századi logika. Csak azért állok meg, hogy talán tisztul az akkori eljárásrend szerint a meghívónak kellett gondoskodni a mennyegzői ruháról, azt nem neked kellett vinni. Ez hozzátartozott a mennyegzőhöz.
De
őt nem érdekelte. Jó, úgyhogy ennyit erről, otthon lehet tovább gondolkodni róla. Aztán még ugyanez a hét, a törbecsalási kísérletek, adópénz kellett fizetni, szaduceusok feltámadás kérdése, melyik a nagy parancsolat, hogyan ura Dávidnak a Krisztus, és aztán jönnek a híres jaj néktek beszédek, a farizeusok írástudók fedése. Újból csak azért mondom, hogy ezek már nem a tanítványokról szólnak, ez már a vezetésnek abban a érdekes szituációban, amikor nem mernek kezet emelni rá, mert a tömeg rajta csüng. Nem tudnak vele mit kezdeni, és őnek ki lehetősége van, hogy jól szemükbe mondja mindazt, amit még el kell mondani. Utána jön a világ vége, Jeruzsálem, Krisztus visszajövetele, a 10 szűz, a talentumok és az utolsó ítélet. Nagyjából ezek az eseménysorozatok vannak még a nagy héten hátorra, egészen addig, ameddig az egészet nem változtatja, hogy Júdás úgy dönt, hogy megteszi, amit meg akart tenni.